Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Sajó Tamás, művészettörténész.
Volt egy érdekes kísérletem, amikor perzsákat hozott Európába.
Igen.
Erre azért vagyok kíváncsi, hogy akik, ugye a perzsák valóban nagyon erős történelmi tudattal rendelkeznek, és ide jöttek Európába egy tőlük gyakorlatilag fényévnyire lévő kultúrára, ők hogy láttak minket?
Perzsia igazából kulturálisan, legalábbis az elit, az értelmiség kulturálisan Európa részének tartja magát. Ott
ez megint újdonság. Azt hittem, hogy ők aztán tényleg, tehát hogy iszlám.
Ha bemegy az ember egy könyvesboltba, a teljes európai irodalom fordítását látja. Kafka az egyik kedvenc szerzőjük, most fordították rá Dragomán Györgytől a mágiát perzsára. Nagyon bennük van, legalább 200 éve nagyon, nagyon bennük van már az európai
tudat, vagy az európa kultúra?
Igen. A perzsa filmben, ami világszínvonalú, abban is rengeteg utalás van az európai kultúrára, európai tudásra. Hát ők kulturálisan Európa részei. Amikor ide jönnek, akkor nem visszahőkölnek egy másik kultúra láttán, hanem így megnyugtatólag megtapintják, és azt mondják, igen, ezt tanultam. Tudtam, hogy ez van. Most látom.
Ugye ismerjük a hivatalos iráni politikai irányvonalat, Izraellel kapcsolatban.
Igen.
Ha a nép így látja, hát ugye Izrael szintén európai kultúrájú ország, vagy legalábbis Európa kultúra alapjai, akkor ez hogy működhet? Hát, hogy azt mondja a perzsa, hogy én európai vagyok, értem az európaiakat.
Igen.
Hát az izraeli ugyancsak az.
És ezért
tehát a nép és a
ezért
politika
a perzsák szeretik is Izraelt. Most, amikor voltam, pont most voltam egy csoportot.
Az, hogy perzsák szeretik Izraelt, ugye most erre, ugye ezt most igen. Nem...
Elmondom a történetet. Most, amikor voltam csoporttal, pont akkor voltunk, amikor Izrael lebombázta az iráni légvédelmet. És akkor várható volt, hogy nagy konfliktus lett. Én akkor megkönnyebbültem, mert ez azt jelentette, hogy Izrael elvégezte a dolgát, ők már nem csapnak újra. Az irániak most nyitottak, tehát irániak most védtelenek, tehát ők ugyan szövegben azt hangoztatják, hogy ők visszafognak, de igazából örülnek, hogy ennyivel megúszták, tehát nem lesz baj. Úgyhogy mentünk. És akikkel beszéltünk, boltokban, szőnyegboltokban, utcán, mert a perzsák nagyon beszélgetős nép, oda csapódnak a külföldiekhez. Mindenki borzasztóan örült, és azt mondta, hogy na, Izrael, végre megmutatták a turbánosoknak, hogy ki az erősebb. És teljesen Izrael oldalán álltak a köznép. Ők ugyanúgy, nem az európai kifejezést használnám, de ugyanannak a kultúr részének tartották magukat, mint Izrael, miközben a főnökséget, a teokratikus vezetést ázsiainak, arabnak, elmaradottnak, gyűlöletesnek.
Perzsáknak az arab az.
Igen, és hát ezek a muftik, ezek arabok, ezek nem mi vagyunk.
Igen, azt mondta, hogy két országban nincs antiszemitizmus a világon, az egyik Irán, a másik Grúzia.
Amelyet én ismerek, azok között, Grúziában és Iránban olyan régóta ott van a zsidóság, több ezer éve, még már a babiloni fogság óta, és annyira beilleszkedtek, hogy gyakorlatilag egy más vallású, meg más...
Grúziában
is, igen. Ott is legalább 2000 éves. A perzsa birodalom része volt Grúzia is, és úgy kerültek oda a zsidók. Ugyan más vallású, meg talán egy kicsit más tájszólás beszélő, de grúznak, meg perzsának tekintjük. És ezt az ottani zsidók is megerősítik.
Olaszországban is vezet ilyen.
Igen.
Utakat, és azt fedezi fel, tehát olyan arcát mutatja meg az olasz, vagy a legalábbis a reneszánsz, vagy a reneszánsz kultúrának Olaszországban, amit
olasz
nem látunk.
Kultúrának.
Ez inkább az olasz?
Igen.
Amit nem látunk, és persze ez egy magyar írót használ. Ez tudatos? Igen. Vagy ő volt a legjobb, Szerbantal volt a legjobb idegenvezető ebben az ügyben, vagy segítség?
Amikor elkezdtem az utas és holdvilág útvonalát bejárni, akkor ez elsősorban gyakorlati könnyebbségnek tűnt. Hogy egy olyan fonalat tudok adni, amelyik ismerős már a magyar
olvasónak. Csak azért kérdezem, mert reneszánsz témákban doktorált.
Így van.
Tehát a terület szakértője.
Igen. De hát nem csak reneszánszot mutatok, hanem az ókortól a modernig mindent. Tehát Szerbantal utas és holdvilág, mondtam, hogy olyan fonal volt földrajzilag, amelyik ismerős magyar olvasónak, erre lehetett építeni. Tehát volt egy koherenciája annak az útnak, amit kijelöltem. De aztán, ahogy utaztam, és ahogy újra és újra olvastam, akkor láttam, hogy ez az út, ez a könyv, ez nem csak egy útvonalat ad, hanem egy hozzáállást is az Olaszországhoz és általában a világhoz. Egy olyan szemléletmódot, Szerbantal olyan módon szemléli a világot, amit úgy lehetne mondjuk röviden megnevezni, hogy a csodák felfedezése. Hogy a világ tele van csodákkal, és ezeket kell felfedezni. Ezek felfedezése jelenti az utazás lényegét. Ezt egy előadásban külön kifejtettem, és külön megmutattam, hogy hol is látszik az eregényben. Hát ez az én útjaimnak a lényege.
Tudományos vállalkozó, azt hiszem.
Igen, igen.
És hát nagyon megdöbbentett, amikor azt mondta, hogy az akadémia világ, azt hiszem 2000-ben lépett ki, vagy?
2000-ben
lépett ki. Hát az olyan rabság, amit nem lehet elviselni. Miközben mi, a laikusok, azt gondoljuk, hogy az akadémiai intézetek a szabad szellem fellegvárai.
Nem.
Miért nem?
Az akadémiai intézetek nem olyan helyek, ahol a tudósok hátradülve, vagy papírok fölé görnyedve valami nagy mélységet kutatnak.
Mert ezt hiszem, hogy...
Ez lenne az ideál, de többnyire az van, hogy az van, mint minden más sóhivatalban, hogy vannak főnökök is, vannak beosztottak, a beosztottaknak azt kell csinálni, amit a főnök kitesz nekik, a főnöknek van egy kutatási területe is, a beosztottnak azt kell megcsinálnia.
Tehát nincs kutatási szabadság ilyen értelemben?
Valamekkora van, de az idő nagy részét nem szeretem feladatok töltik ki, olyanok, amiket nem én szabtam meg magamnak, csak muszáj valamiért megcsinálni, és közben, ami a legjellemzőbb a magyar tudományos életre, a magyar kutatóintézetekre mindenképpen, de igazából nemzetközi viszonylatban is Európában sok helyen tapasztaltam, az a féltékenység, hogy azt a kicsit, amit összekuporgattam, és amit meg tudok írni egy pár oldalas cikkben, és el tudom helyezni valami nem túl jelentős labban, nehogy azt valaki ellopja, és nehogy már valaki megelőzzön, és nehogy már az valaki másnak fontosabb legyen, amit ő csinál. Rettenetes szűkkelbűség jellemzi ezt a szakmát, vagy ezeket a szakmákat, az akadémiai életet.
És ebből akart kilépni.
Igen.
Gondolkodom, a pillanatot próbálom elképzelni, amikor ebből a egyébként dédelgetett közegből egyszer csak azt mondja, hogy kilépek, nem kell tovább, saját magam útját fogok járni, nem én megyek másokhoz, hanem ők jöjjenek hozzám, és jöttek is. Hogy mi adott ehhez erőt? Mi dolgozottam?
Egyfelől egy taszítás, másfelől egy vonzás. Taszítás az, hogy ezt nem lehet tovább csinálni.
Te elege volt?
Igen, igen. Viszont kell az is, hogy az ember ne semmibe ugorjon ki. Nekem ott volt ez a bizonyos elektronikus kiadás, amit még a Vatikánban elkezdtem, tehát az hogy olyan szöveget gyűjtöttem össze, amelyikről az látszott, hogy ezek valamennyire kellene.
Hogy megveszik.
Megveszik.
Volt terméke.
Megveszik, és egy szerény megélhetés lehet erre alapozni. Ezeket gyarapítottam. Ha nem kell napi 8-10 órában a tanszékvezető által leadott feladatokat teljesítenem, akkor azt az időt a szöveggyűjteményem gyarapítására és újraeladására tudom fordítani, és ez így működött is egy jó 10 éven át. Nem volt biztos, hogy meg tudok ebből élni, de azt gondolom, hogy az ilyen intuíciótnak engedni kell. Talán ez a legfontosabb ebben a tudományos vállalkozásban, vagy abban, amit én csinálok, hogy vannak intuíciók, és ezeknek engedni kell, mert nem véletlenül vannak. És ha az ember rááll és csinálja, akkor ezek többnyire be szoktak jönni. Tehát úgy döntöttem, hogy van annak esélye, hogy én a kétkezi munkámból, mint a 10 ujjam gépeléséből megélek. Van annak esélye, és ha nem, akkor majd valami lesz. Kölcsönt kérek a testvéreimtől, barátaimtól, valahogy át...
Építeni fog.
Igen, de van egy esélye. Ráteszem magam teljesen, és meglátjuk. És nekem az a tapasztalatom, most már sok évtizede, hogy amikor az embernek van egy ilyen intuíciója, és ráteszi magát, akkor az bejön. Viszont arra rá kell tenni magát
hát
az embernek.
Akartam mondani, ez nagyon, az nagyon intuíció fontos. Intuíció nem elég önmagába, rá kell tenni magát.
Igen, igen. És akkor bejön. Van, hogy nem pontosan az jön be, de valami bejön. Valami olyan, ami tart, és amiről tovább lehet lépni.
Nagyon érdekes, amit mond intuícióba, mert azért közelítek az intuíciókhoz óvatosan, mert lehet, hogy az embernek csak egy vágya, tehát egy vágyat érezhet intuíciónak, igen, és nem egy valós intuícióról van szó. Én az intuíciót ebben úgy tekintem, mint valami, igen, nevezzük így külső forrásból jövő valamit.
Igen, nem föltétlenül jön külsőből, tehát nem egy ihletről van szó, igen, hanem egy olyan megérzésről, hogy ez a dolog ez működni fog. Ez én azt gondolom, hogy inkább belülről jön, tehát az intuíció olyasmi, mint egy olyan sejtés, hogy megkérdezik, hogy hány tojás van itt az asztalon. Nem számoltam meg, de van egy olyan tudásom, egy olyan számolási készségem, amitől meg tudom mondani nagyjából, hogy mennyi. Uh-huh. Megszámolom, és tényleg nagyjából annyi lesz. A matematikusoknak, fizikusoknak is vannak ilyen sejtéseik, amit egyszerűen a gyakorlatból, a számokkal, fizikai törvényekkel való gyakorlatból jön, hogy ez így szokott lenni. Ez elég valószínű. Ez az intuíció, és akkor nekiállunk megnézni, hogy kiszámolni, hogy tényleg így van-e. Bejön az intuíció, hogy nem jön be. Többnyire bejön. Nekem is egy olyan, ezek az intuíciók, ezek olyanok, ezek nem egyszerűen vágyak, vagy nem egyszerűen érzések, hanem egy olyan érzés, hogy nem tudom még bizonyítani, de ez, amit most érzek, ez beszokott jönni. Ez egy olyan dolog, ami beszokott jönni. Ez egy olyan dolog, amiben érdemes belefektetni, mert nagy esélye van, hogy bejön. Ez az intuíció.
És eljött élete egy rendes napja, ha jól idézem.
Az én első tisztességes napom.
Eljött élete első tisztességes, igen, napja, amikor saját munkájából, igen, kezdett el megélni.
Igen. Nekem... Azért tegyük hozzá a hallgatók számára, hogy ez a kifejezés onnan jön, hogy nem sokkal korábban Erdélyben egy 100 lagzikról, 100 esküvőkről szóló interjúkötetet láttam, és ennek volt az a címe, hogy az én első tisztességes napom. És amikor én kiléptem az akadémiai életből is, reggel a metróval mentem az egyetemi könyvtárba, hogy begépeljem az újabb régi szövegeket, akkor úgy éreztem, hogy ez az én első tisztességes napom. Amikor a kezem munkájából kezem munkájából fog megélni, nem az akadémiai nyalásból és elnyomásból, hanem csak a kezem munkájából, vagy pedig abból halok meg. De akkor is az én kezem.
Nekem az a véleményem, vagy az a benyomásom, hogy ebből az egész életből, ennek az életnek amit most csinál Tamás, a gyökere, a szabadság. Azért lépett ki az akadémiából. És egyébként egy végtelen kockázatos műfajt csinált, ez a magas minőségű kultúrából szeretne megélni. Ma mindenki ettől menekül, és mindenki azt mondja, hogy a bulvárból lehet megélni. De ez nem igaz.
Nem igaz.
Hát gondolom nem nyomorog, vagy persze, nem éppen, így, hogy így csak van, billeg a megélhetésben.
Igen. Ahogy annak idején ezeket a szövegeket úgy tettem föl, hogy azt gondoltam, talán egy-két embernek érdekes lehet, de azonnal lecsaptak rá 200-an, amikor az internetre föltettem ezeket a Vatikánba gyűjtött szövegeket. Az egy nagy tanulság volt nekem, hogy van igény, nem nagy igény, nem egy egész kutatóintézet munkájára van igény, de az, hogy egy ember föltegyen ilyen dolgokat, arra van igény, és abból valamennyire meg lehet élni. Tehát, hogy minőségi tudásból meg lehet élni. És később is láttam ezt, amikor elkezdtem vezetni, és úgy látszott, hogy erre jönnek emberek, hogy ez hiányzik. Idegenvezető van, de aki ilyen mélységben és ilyen összefüggésekben mutat be egy-egy helyet, meg bejárja a mellékutcákat is, ott is megmutatja az érdekességeket, és összefüggésbe hozza őket a nagy történettel, erre is van. Vagy amikor
de ezt tudta, hogy van erre igény, vagy egyszerűen megpróbálta?
Sejtettem, hogy van erre igény, de hogy ekkora, hogy ez egy megélhetésnyi igény, azt akkor még nem tudtam.
De... Mert nincs marketingje, csak azért kérdezem, igen, mert hogy nem látok hirdetéseket sehol.
Nincs, mert egyszerűen telítve vagyok, tehát nincs szükségem marketingre, mert szájról szájra jár a marketing, és pont annyim van, pont annyi akkora piacon van már, sőt jóval nagyobb piacon van már, mint amit elbírok. Hát ha meghirdetek utakat, általában fél évente hirdetem a következő fél év útjait, ezek 2-3 nap alatt betelnek, mert annyi ember tudja ezt, és annyi ember olvassa. Nekem elég kitenni, hogy ezeket az utakat hirdetem meg, és egy héten belül minden betelt.
Hát ez most már így működik, mert igen, bejáratott piac. És egyébként nincs is konkurenciája, vagy van? Ezt én nem láttam.
Nem, ezt így nem csinálja senki. Csinálnak mások is hasonló vezetéseket, de markánsan mások. Ha mondjuk a saját tudására alapoz, akkor kis dimenzióban, városi sétában csinálja, ha nagyobb dimenzióban csinálja országok közötti vezetésben, akkor idegenvezetőket vesz föl, vagy hozzám hasonló tudós embereket vesz föl, alkalmaz. De hogy valaki a saját átlátása, a saját koncepciója alapján csináljon nagyon különleges utakat, és ezeket ő maga vezesse le, és ehhez még előadásokat tartson előtte, irodalmat adjon, utána még beszéljen róla később Zoomon, ezt így nem csinálja senki.
Egyedül csinál mindent?
Igen.
Ez lényeges?
Nagyon lényeges, igen. Igen.
Hát úgy értem, hogy direkt nem akar, föl tudom már venni embereket.
Akit én fölvennék, annak tudnia kell ezeket a nyelveket, amiket én tudok, amin perzsán,
elég
oroszul,
nehéz, 15 nyelvet
lelevelezem. Tudni kell az összes alternatívát, tehát amikor foglalok valahol Üzbegisztánban, és ott éppen nincsen hely, akkor tudni kell, hogy mi az alternatívája, és nagyon gyorsan kell tudni. Akár már abban a telefonban azt mondani, hogy akkor nem, akkor másik. Tehát én nekem egy csomó alternatív van a fejemben, és tudni kell, hogy mikor, melyikre kell lépni, ezt hogy adom át. És azon nyelven kell lépni. És tehát ez egy egyszemélyes játék.
Azt az összefüggést próbálom
igen.
feltárni, hogy szeretjük a szabadságot, igen. akarunk szabadságot, na de ez hogyan váltható át fenntartható működési anyagi stabilitásra?
Én fordítva mondanám. A szabadságot persze szeretem, de én nem a szabadság miatt csinálom mindezt, hanem azért, mert van egy intuícióm, hogy valamit kell csinálni. Ráteszem magam, a rátevés az egyetlen szabadság, a rátevés egy nagyon kemény rabság, mert azt kell csinálnom, amit elhatároztam. És ha bejön, akkor megélek belőle, és a szabadságot kapom borravalónak. Tehát ez, a szabadság az jön ezzel. Az nem egy előfeltétel, bár valószínűleg munkál bennem, de én kétszeresen keresek abból, ahogy élek, egyfelül megélhetést kapok, anyagiakat, másfelől szabadságot.
Nagyon erősen tud döntéseket hozni, hiszen csinált egy jó egzisztenciát, amit említettünk, a villát.
Igen.
Ugye egy nagy villa, nagy igen. kerttel. Magyarországon ez,
igen. Igen.
ez számít. És azt mondta, hogy jó, hát akkor én ezt most mind itt hagyom. Egy ilyen művet ott hagyni, az szerintem nagyon mély. Nyilván nem a legmélyebb fájdalom, igen. de az egy nagyon erős fájdalom is.
Igen.
Ezt letudni... Ez mi segített ebben a döntésnek a meghozatalában, meg a végrehajtásában?
Az, hogy éreztem, hogy itt egy életemnek egy fázis a véget ért. Hogy amit Magyarországon meg lehetett csinálni, azt megcsináltam, és hogy most változtatni kell, most el kell menni Magyarországra, mert Magyarország össze fog omlani. És ezt látjuk is, hogy azóta egyfolytában ezt tart. És én ebben nem akarok aláomlani a romoknak. Ez olyan, mint amikor a kígyó leveti a bőrét, vagy a gyík. Időnként le kell vetnünk a bőrünket, és az fájdalmas dolog. Meg fájdalmas dolog nézni a levetett bőrt, mert abba töltöttem el nem tudom hány évet. Meg az én dolgoztam azon, hogy az a bőr kialakuljon. De most egy másik bőrre van szükség.
Ilyen értelemben adódik a kérdés, ha ezt így nézi. Világpolgár, nagyon nem tudom értelmezni ezt a szót. Nem hol tudom, van Sajó igen, Tamás?
Nem tudom én se értelmezni ezt a szót, hogy világpolgár. Én vagyok, magyar ember vagyok, szeretem Magyarországot, meg szeretem a magyar kultúrát különösen. De a magyar kultúrán kívül egy csomó más kultúrát is szeretek, amelyek egyébként összefüggnek a magyarral. Táplálták, vagy belőle fakadnak, vagy tehát a magyar is nagyon sok más kultúrán alapszik. És hát a magyar is része egy nagyon színes világnak, és az a világ az mind emberi. Én ember vagyok. És a mind... ahogy a drámaíró mondja, ember vagyok, semmi, ami emberi nem áll tőlem távol. A kínai, meg a marokkói sem.
Ebből a szemléletből értelmezhető a haza?
A haza, mint szülőhaza, igen. Haza, mint kulturális haza, igen. A haza, mint olyan haza, ahova hazamegyek, az is, de az másképpen. Magyarország is egy haza, hazamenő haza, mert itt vannak emlékeim, itt vannak a testvéreim, itt ismerek egy csomó mindent, de haza Berlin is, ahol lakásom van, és ahol szintén ismerek, és haza egy csomó olyan hely,
amit mondjuk Perzsiában, nem szeretek. Hazamegy?
De. Iránba hazamegyek, Grúziába hazamegyek, Olaszországba hazamegyek, ahol azt érzem, hogy amikor megérkezem, és hallom azt a nyelvet, meg iszom azt a kávét, meg azt a törköly pálinkát Grúziában, akkor azt érzem, hogy igen, ez itthon vagyok. Ezt ismerem, ezt értem, ezt szeretem, itthon vagyok. de ezek nem versenyeznek egymással.
Van akkor honvágya?
Nincs. Néha van vágyam.
Ezzel, mert ezzel az érzéssel nem függ össze a honvágy. Nem függhet össze a honvágy.
Mint hogy nagyon sok helyen otthon vagyok, és többnyire olyan helyen vagyok, ahol otthon érzem magam, ezért az a fajta honvágy, hogy itt idegenben vagyok, itt nem szeretnek engem, én nem ide tartozom, haza akarok menni a bolygómra, az nincs, mert hiszen otthon vagyok ott is.
Sajó Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Sajó Tamás művészettörténész volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.